kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a Karinthy Színház megvásárlásának kérdéséről is hallhatnak beszélgetést Ober Frank Pállal, és az online Margó Fesztivál programjait is figyelmükbe ajánljuk. Tartsanak továbbra is velünk! Az interneten keresztül rendezik meg idén a Margó Fesztivált. Itt mutatkozik be Spiró György és Tompa Andrea új regénye is. Emellett a könyvemutatókon kívül is fél száz programmal várják az érdeklődőket június 3-a és 7-e között. Fehér Anna Magda kérdezte Valuska László fesztiváligazgatót.
Minden, ami a Margó lényege, azt nagyrészt át tudjuk menteni online formátumra. Ez nyilván teljes egészében nem történhet meg, mert maga a személyes jelenlét az hiányozni fog. Pont a szerzők, azok ugyanúgy részt vesznek a Margon, és elég nagy durranások lesznek, mert lesz például Spiró Györgynek új kötete, Erdős Virágnak új verses kötete, hogy Tusovszky Dénesnek is, Tompa Andrának már a könyv megjelenése előtt pár héttel lesz a bemutatója a Margon, ahol az új regényéről fogunk beszélgetni. Szilasi Lászlónak lesz új regénye, Nádasdy Ádámnak, a Frisse Gondíjasnak novellás kötete. Tehát nagyon sokféle programunk lesz, sokféle beszélgetés. Próbáljuk kitalálni, hogy ezeket hogyan tudjuk online a legjobb formában a közönség elé tárni.
A fesztivál második napján, június 4-én Trianon centenáriumára emlékeznek. Ezt hogyan teszik majd?
Ezt is a könyveken keresztül igyekszünk megvalósítani, és próbáltunk egy nagyon színes egyveleget létrehozni. Lesz beszélgetés például a Blonczy Balázs történésszel Trianonról. Bemutatjuk azt a szerintem nagyon érdekes és szórakoztató kísérletet, amit Cserna Szabó Andrásék szerkesztésében adnak ki. Ez egy alternatív Trianon könyv lesz, ahhoz hasonlóan, amit korábban az 56-os történetekhez írtak. A Vérző Magyarországnak, ugye ez egy klasszikus nagy mű volt 100 évvel ezelőtt körülbelül, ami megjelent, ennek mutatjuk be a folytatását, amit Gyurgyák Jánosék szerkesztenek az Osiris kiadónál. Ungvári Krisztiánnal lesz beszélgetés. Tehát sokféle programmal készülünk, és az összesnek az a lényege, hogy különböző nézőpontokból tekinthessünk rá Trianon történetére.
Ehhez az online Margó Fesztiválhoz jó néhány kulturális intézmény is csatlakozik szintén a netes felületeken. Tehát, hogyha néhány példát tudnám mondani, hogy kik csatlakoznak önökhöz, és milyen programokat hoznak majd.
A Margosz hagyományosan szereti úgy elképzelni a működését, hogy nagyon fontos számára azok a partnerek, akikkel évről évre együtt dolgozunk. A Fortepán kifejezetten ide a Margóra készít el egy Trianonhoz kapcsolódó fotókiállítást és előadást. A Kapa Központ Urbán Tamás fotóihoz kapcsolódva tart virtuális tárlatvezetést, és készülünk speciális dolgokkal, például a Katona József Színházzal, meg a Várkert Bazárral is.
Mikor érhetőek el majd a pontos programok?
A Margót ilyen értelemben ugyanúgy rendezzük meg online is, mint hogyha nem online lenne, tehát lesznek konkrét kezdési időpontok, ezeket a következő egy-két hétben fogjuk közzétenni, és akkor június 3-tól 7-ig éjjel-nappal margózni fogunk, mert most annyiban könnyebb lesz a helyzetünk, hogy ezek a programok bármikor elérhetőek lesznek.
És esetleg visszanézhetőek is?
Így van, ez fontos számunkra, hogy ebben a különleges helyzetben ezek a programok ezek visszanézhetőek legyenek, mert ugye normális esetben az a legfontosabb számunkra, hogy ott és akkor történnek meg a Margón a programok. Most viszont azt szeretnénk, hogyha ez minél több emberhez elérne, és ezek a programok online is terjednének, és ilyen értelemben a Margó az nem csak azt az 5 napot jelenteni, június 3 és 7 között, hanem még a következő időszakot is, amikor ezeket a beszélgetéseket visszanézik majd a leendő olvasók és nézők.
Valuska Lászlót, a Margó Fesztivál igazgatóját hallották. Az előadó művészeti szervezetek többlet támogatásainak sorában a Magyar Teátrumi Társaságnak ítélt meg a kormány 2x300 millió forintot, amelyet a Karinthy Színház és a Duna Művész Együttes ingatlan vásárlásaira költhetnek. A pénz felhasználásáról, a Karinthy Színház sorsáról Fehér Anna Magda kérdezte Ober Frank Pált, a társaság egyik alelnökét.
Az államtitkárság, az államtitkár úr segítségével egy forrás rendelkezésre áll, hogy lehetőség legyen arra, hogy a Karinthy Színházat megmentsük. Ugye Karinthy Márton halálával óriási vesztesség érte a szakmát is, a színházi életet is, és magát a Karinthy Színházat is olyan helyzetbe hozta, hogy a továbbélése az nagy nehézségekbe ütközik. A teátrumi társaság, hogy megkapta ezt a forrást, így ez most csak egy lehetőséget jelent arra, hogy megmeneküljön a Karinthy Színház. A szándék az az, hogy megvizsgálja úgymond a vevő azt, hogy mi is van a Karinthy Színház mögött. Tehát szeretnénk ugye egy átvilágításon keresztül meglátni azt, hogy milyen szerződések vannak, milyen ingatlan hányad, amelyet csak Karinthy Márton látott át. Olyan szándékot tudunk megfogalmazni, amelyet mindenképpen Karinthy Márton iránti barátság az ő örökségének a megmentése fémjelez. Azt szeretnénk, hogy az ő szellemisége megmaradjon. Megmaradjon a Karinthy név, a Karinthy Színház. Mindenképpen számítunk arra, hogy Karinthy Vera, mint a család egyetlen élő örökös tagja, ott legyen mindvégig a színház mellett, és ennek a brandnek az őrzője maradjon. Mindenképpen szeretnénk azt, hogy megmeneküljön a háttércsapat, az a család, amely ott dolgozik. Ugyanaz a jó ízlésű polgári szemléletű színház, amelyet a 11. kerületi közönség az évtizedek alatt megszokott, ugyanúgy tovább tudjon működni. A teátrumi társaság szerepéről annyit szeretnék mondani, hogy nem jelentkezett és nem jelentkezik senki más arra, hogy ezt a nagy felelősséget vállalja. Amennyiben lenne ilyen, nyilvánvaló nem dolga feltétlenül a teátrumi társaságnak, hogy ilyen módon is részt vállaljon a magyar színházművészeti szakmában. Nem volt más ötletem, bevallom nekem, mint az, hogy ilyen módon próbáljak segíteni a Karinthy Színházon.
Mit jelent ez egész pontosan, hogy a Magyar Teátrumi Társaság fogja eztán mindig kinevezni a Karinthy Színház igazgatóját, vezetését? Az államtól, az államtitkárságtól, az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett a kormánytól végül is ez az összeg, amivel most, hogyha az átvilágítás sikeres, akkor megvásárolják ezt a színházépületet. Tehát állami színház lesz a Karinthy Színház, így módon hogyan lesznek itt a tulajdoni viszonyok?
Olyan kérdések ezek, amelyek most még egy ilyen tárgyalásos szakaszban nem könnyen megválaszolhatóak. Nyilvánvalóan azért van ott Karinthy Vera, és azért szeretnénk, hogy ő mindig is ott legyen, hogy ennek a személyi adottságai is aztán úgy alakuljanak, hogy méltó és illeszkedő legyen az örökséghez. Itt csak olyan szándékok vannak, amelyek tisztességesek. Karinthy Mártont tartják szem előtt és az ő örökségét. Nem tudom megmondani, most ki lesz a vezetője, Karinthy Vera lesz, és aztán nyilván mellette lesz egy segítő csapat, és elsősorban itt a közönséget kell szolgálni, ez lesz a fontos.
És a másik témakör, amiről talán sokkal kevesebbet hallotta a szélesebb közönség, ez a Duna Művész Együttes ingatlan vásárlása, ugye Juhász Zsolt művészeti vezetésével működik az együttes. Őket hogyan segítik, vagy itt milyen előrelépésről van szó?
Megmondom őszintén, hogy ebben egyáltalán nem vagyok kompetens, és nem tudom a dolgok pontos hátterét, de abban megint 100%-ig biztos vagyok, hogy itt megint értékmentésről van szó, valamit meg kell menteni, és nem lehet másképp megmenteni.
Óber Frank Pált, a Magyar Teátrumi Társaság egyik alelnökét hallották. A székesfehérvári Vörös Marti Színház tavaly 4 órás előadásban 4 rendezővel vitte színre Madách Imre az ember tragédiáját. Most folytatják a vállalkozást, 4 jeles kortárs író írja meg Madách művének folytatását. A próbák online megkezdődtek, szeptemberben lehet az Ember tragédiája 2 című előadás bemutatója. Fehér Anna Magda kérdezte a mű egyik rendezőjét, Bagó Bertalant.
Amikor vállalkoztunk az Ember tragédiáját megrendezni, igen, már benne volt a gondolat a fejünkben, hogy jó lenne ezt a dolgot, amit tulajdonképpen Madách abba hagyott a saját korával a londoni színnel, és ugye írt egy utópiát a falanszter szint, meg utána az űrt. Hogy jó lenne, hogyha kimaradt a, tehát a 20. század és a 21. század elejét hogyan tudnánk megfogalmazni, és az volt meg a másik gondolat, ugye mindig az jár a fejünkbe, hogy jó lenne, hogyha kortárs írók is jelen lennének a színházon, mert akkor élő egy színház, hogy nem csak klasszikusokat játszanak, hanem az éppen velünk élő írókat, akik megfogalmaznak a korukat vagy a múltjukat. Ennek a gondolata mentén döntöttünk úgy, hogy mi lenne, hogyha felkérnénk 4 írót, mit szólnak hozzá. És nagyon lelkesen vállalkoztak is. Azt mondták, az egészet nem írnák meg, nem az Isten kísértés, de így egy ilyen rálátás az ember tragédiája, meg egy parafrázisa, amiben szerintem az működik, hogy tudomásul vettük meg, az írók is tudomásul veszik azt a paradigmát, hogy legyen benne Ádám, Éva, Lucifer úr, és ennek mentén a különböző korokat, amik hosszú-hosszú beszélgetések után eldöntöttük, hogy ki melyiket írja, és ki melyik jelenetet rendezi.
Márton László, Darvasi László, Tasnádi István és Závada Pál vállalkoztak tehát erre a kísérletre, de ki milyen időszakot kapott? Meg volt ez előre határozva, vagy ők döntöttek, találták ki ezeket a helyszíneket, tereket, témákat? Tehát hogyan osztották be ezt a munkát?
Írtak egy szinopszis-szerűséget az írók, hogy számunkra melyik korszak lenne a legjobban a lelkihez közel álló, és ebből a hosszú beszélgetés során kialakult egy sorrend, aminek van egy időrendisége is. Hát mondom azt például Darvasi Laci, ő például a 1910-es éveket írja meg, mielőtt a Titanicot vízre bocsátanak. Ott játszódik a jelenet, Závada Palit, aki jobban érdekelt a két világháború közötti időszak, és az utána lévő időszak a fasizmustól egészen a kommunizmusig. Ez izgatta, ami egy ilyen erőteljes időutazás Berlintől egészen Nagyváradig. A Márton Laci, aki azt mondta, hogy 50-es, 60-es évek eleje, izgatja Nyugat-Európában, ahol Pablo Picasso-nak egy műterben való szimpózium, vagy ateliéjét fogalmazta meg, persze szürreálisan. És a Tasnádi István, akit én fogok majd rendezni, az pedig a korunkat, vagy a jövő határán lévő világot fogalmazta meg, ami arról szól, hogy ugye a csendes óceánon egy luxusjacht, egy nagyon gazdag ember jachtja egy európai méretű szemétszigetnek ütközik, és ott játszódik a történet.
A formája az valamennyire hasonlítani fog Madács szövegéhez? Tehát itt is megvan a költőiség?
Igen, ez volt a másik megkötöttség, azon belül, tehát éppen zsákba táncoltak, vagy buszba táncoltak azért az írók. A tudomások kellett venni ezt a paradigmát, amit mondtam, hogy a szereplőknek megfeleljenek, és persze kellett egy olyan formai nyelv, amit ahogy a Madásnál is a versben lévő írás. Tehát ez megvalósult. Tehát ettől nem egy realista művet látunk, emelkedettebb, spirituálisabb, vagy azt mondanánk, hogy nem egy földhözragott történetet fogalmaztak meg.
Most a karantén helyzetben a neten kezdődtek meg az olvasópróbák, de hogyan működik ez a forma, és mikor találkozhatnak majd a színházban?
Én úgy gondolom, az elején működhet a forma, mármint hogy az az online olvasópróba, ami azt jelenti, hogy először az írók felolvasták a darabokat egyenként, a saját részüket, ott az egész társulat otthon ülve nézte a iPad-jén vagy a laptopján a felolvasást élőben, utána pedig másnap pedig felolvasták a színészt, ahol az írók ültek és hallgattak, és most az a próba folyamat indul, ami elemző próbának hívunk mi. Olvassuk, elemezzük, beszélgettünk róla. És ez tulajdonképpen egy darabig működhető. Majd eljön egy idő szerintem, és aztán meglátjuk, hogy mikor jön el, amikor a személyes találkozók is kellene, ahol tulajdonképpen ez a cselekvő elemző próbákat fogjuk tartani, amit lehet, hogy még el fogunk kezdeni, még ebben a szezonban, attól függ, hogy milyen a járványhelyzet. De a bemutatónk szeptember 15-e lesz, tehát augusztusban mindenképpen erőteljesen nekilátunk a munkának.
Bagó Bertalan rendezőt hallották. Végül pedig a 87 éves korában elhunyt Lil Richardra emlékezünk. Karrierjének csúcspontja az 50-es években volt, a Rhythm and Blues-t ötvözte a Boogie Woogie-val, olykor jazz és gospel elemekkel átítatva. Ez volt a rock'n'roll kialakulásának egyik kulcsmozzanata. Az énekes Tennessee állambeli otthonában hunyt el május 9-én. Slágerei ugyanakkor velünk maradtak. A csillogó fekete lemezeken Lil Richard tovább énekel. elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, valamint Fehér Anna Magda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Farkas Dávid.
Kulturális híreket hallottak.